Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Bán Lászlót, a Liget Budapest projektminiszteri biztosát, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria főigazgatóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Sűrű időszak a mostani a Liget Budapest projekt esetében. Elkészült a már épületként is kivételesnek számító Magyar Zeneháza, és ugyancsak a teljes készültség állapotához közelít a Néprajzi Múzeum, ami egy hasonlóan izgalmas építészeti megoldásokat tartalmazó épület, és mindeközben mindkét helyszínen zajlanak, vagy talán a Zeneházánál már is zajlottak a parképítési munkálatok. És most mostani egy, mondhatjuk, hogy kiemelt és különösen fontos szakasza a Liget Budapest projektnek?
Valóban is egy időben is egy jubileumi időponthoz érkeztünk, pont 10 éve, 2011 őszén kaptam a megbízást, hogy készítsek elő. Akkor még egy múzeum negyedről volt szó, a Dózsa-György út mentén a legelső tervek szerint, de az előkészítés során két év alatt kiderült, hogy a Liget teljes körű megújítása nélkül, nemzetközi tervpályázat nélkül nem érdemes belefogni ebbe a nagyszabású tervbe, és minden nagy tervben egyébként körülbelül 60-65% a jól előkészített tervekben az előkészítés, és aztán a megvalósítás egy olyan 30-35% a végén. És most már hálásnak a megvalósításnak abban a fázisába érkeztünk. Valóban az új épületeket tekintve ez a két izgalmas új épület most már kész van, mint épület, és meg is nyílik, hiszen január végén megnyílik a Magyar Zeneháza nagy közönség számára. Január elejétől egyébként már jegyfoglalás lehetséges az a programokra.
Ilyen koncertprogram már összeállt.
Így van, összeállt, és március végén pedig a Néprajzi Múzeum nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt. De ne felejtsük el, azért az elmúlt időszakban, hiszen a Liget megújítása egy nagyon egyszerű mottóval, több zöldet és több kultúrát a Ligetbe. Ez kiderült, hogy nem lehetetlen, hiszen lebetonozott felületeket, felvonási teret hagyja, mit sem példának, ahol már jó részben van egy sétány, egy promenád van, a ott parkoló több ez másfél ezer autó, az hál' Istennek én már nem felszínen parkol, még garázs lehetővé vált. Rású ingyenes volt a parkolás, tehát P+R parkolóként is működött évtizedeken keresztül, amit tulajdonképpen teljesen nonsens volt akkor is, és ez megszűnt.
Még a Városligetben is egy jó ideig ingyenes így volt
van,
a parkolás.
Persze, tehát ez abszolút az egész, a teljes Városliget felületén, ami nem is érthető, és hozzáteszem, semmiféle tiltakozás nem váltott ki annak idején, semmiféle ligetvédők, de ez csak zárójel bezárva. Tehát a Szépművészeti Múzeum, ami már 3 éve történetlenül megújításán ment keresztül, hogy megújult a lepusztult épület, az egykori kis műcsarnoknak, ma már Millennium házának, még Olof Palme házként is ismerős volt. Tehát régi épületek megújultak, újak is immár készen vannak, és nemzetközi tervpályázat alapján világszínvonalú épületek jöttek létre, és közben a park felület is bővült, tehát bővült is, megújult, és olyan létesítmények, amelyek immár több százezer látogató látogatott. Tehát a nagy játszótér, egy parkot általában a környéken lakók látogatnak. Sétálnak, leviszik a kisgyereket, kutyát viszik le, esetleg futnak, sportolnak, de azokat létesítmények, amik a Ligetben vannak, és különösen a nagy játszótér, a 2 kilométeres futókör, az iskolai sportpályák, amelyek délt iskoláki, délután szabadon használható, sokkal távolabbról is vonzzák az embereket, és egyértelmű, hogy Magyarország legjobb játszótere, az jó, tehát, és az emberek szeretik, tehát az eddig elkészült létesítmények, a zöldfelt megújítás, kis botanikus például, vakok kertje, még mondhatnám, soroltam a példákat, minden Liget használó számára bebizonyította, amit mondtunk kezdetétől. A projekt befejezése, vagy részelemeinek befejezése után mindenki egy jobb és többet nyújtó Ligetet talál, teljesen függetlenül miért jön a Ligetbe. A zöld feltér jön, a kultúráért jön.
Hol tartunk most egyébként a Liget projekt esetében? Mikorra lehet befejezett állapotban a Liget projekt? Ugye tudjuk, majd erről beszélünk nyilván kicsit részletesebben is. Vannak a projektnek még hát nem jóvá hagyott, vagy nem elindított beruházásai, amik még kérdésesek, ugye hát különösen az Új Nemzeti Galéria, de akár ezekkel az épületekkel együtt, a majdani vagy tervezett épületekkel együtt, hol tartunk most a Liget Budapest projektnél? Mi az, ami hátra van még?
Ha A három épület, amelyet a főváros jelen pillanatban stoppolt, tehát azt mondja, hogy nem kívánja, hogy megépüljön, ez az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innovációház, az egykori közlekedési múzeum épülete, az új Nemzeti Galéria ugye az a Petőfi csarnok helyén épülne, ott korábban BNV volt, azelőtt meg nagyiparcsarnok, ott 130 éve épület áll, a közlekedési múzeum 120-130 éve ott áll, annak a helyén épülne meg a Magyar Innovációháza, és a Városligeti Színház ott meg 140 éve színház volt. Tehát korábbi épületek helyén három olyan épület van, amely ugyan kiviteli tervekkel és engedéllyel rendelkezik, építési engedéllyel, azonban a fővárosnak a nemje miatt jelen pillanatban van egyfajta patthelyzet. A kormány nem mondott le róluk, hogy ezt hosszú távon érdemes megépíteni, ez jót tesz a városnak, fontos a magyar kultúra és a liget látogatók számára és az ország egésze számára, és az lesz majd egy olyan politikai helyzet, amikor valószínűleg ez a patthelyzetből el lehet mozdulni. De ez a jövő kérdése, itt valóban ez a három nem épül.
Ezért folynak erről egyeztetések, hogy vannak szakmai viták, mondom, ugye voltak, igen, azt, ez most azt tudjuk, és az álláspontokat ismerjük nagyjából. De...
Igen, ez egy nyugvó ponton van, tehát láthatóan a két fél nem mozdul el az álláspontjáról, ezek nagyon markáns álláspontok, de látható, ez nem is fog a választásokig, tehát azt gondolom, addig ebben semmilyen elmozdulás nem lesz. Nyilván a választások, mint sok minden másra, erre is hatása lesznek ennek a projektnek a jövőjére. De ha ezt a három részprojektet most nem tekintjük, akkor azt kell mondanom, hogy minden vállalásunk, vagy a vállalásunk nagy része teljesült, hiszen ez igaz a zöldföldi megújításra, ott még körülbelül eljutunk most a Zeneháza és a Néprajzi Múzeum környékén is egy nagy jelentős, több tízer négyzetméter megújítása, sőt, korábban elzárt zöldeltek, hiszen ne felejtsük el, a Magyar Zeneháza helyén, bár ez már nincs meg annyira a köztudatban, évtizedekig egy lepusztult állapotú irodaépületek, 8 vagy 10 irodaépület volt elkerítve 10.000 négyzetmétert.
A Hung Expo régi épületei,
és kimetsz valig ebből 10.000 négyzetmétert, hozzáteszem, ez sem váltott ki semmiféle tiltakozást. Tehát az ott ez az elzártság megszűnt, felújítottuk, megújítottuk azt a parkrészetet is, ott még egy zenei játszótér is létrejön a Zeneháza mellett. Tehát a Ligetnek, zöldfetének egy jelentős hányada megújult, a új parki létesítmények jöttek létre, vagy a régiek megújulásra kerültek. A vállalás a két új épületen megtörténik jövő tavaszra, megnyílik a nagy közönség számára, és abszolút európai rangú épületekről beszélünk. A Szépművészeti megújult, Millennium háza megújult, ne felejtsük az Országos Múzeumi Restaurálás és Raktársai Központot a kicsit arrébb a Ligettől, Szabolcs utcai klinikák helyén, de ott ugye a három nagy, a Szépművészeti Múzeum, Nemzeti Galériának és a Néprajzi Múzeumnak több mint 300.000 műtárgyát abszolút világszínvonalon. Az Ermitázs, Európában csak az Ermitázs és a British Múzeum hasonló intézményeihez lehet nagyságában feszültségben.
Ez intézményként szolgál a,
így van.
A
ez
múzeumoknak?
A múzeumoknak, tehát a Ligetben már oda költöző, hogy ott lévő Szépművészeti, az oda költöző Néprajzi és a tervek szerint majdan.
És hát ugye most, ha jól tudom, akkor a Néprajzi Múzeum, ami most már költözik, nem is így egy, hanem több éve költözik, és majd az új helye, ugye ott lesz a márciusban átadandó új épületben, de hát a költözésben is ugye fontos helyszín volt a raktározási központ, mert a műtárgyak egy részét
fontosan
ott kellett elhelyezni.
Ráadásul ezek szanaszét voltak eddig a különböző bérelt raktárakban, vagy pedig egészen sanyarú körülmények között magában a Néprajzi Múzeum eddig épületében, a volt igazságügyi palotában, ugye a Kossuth Lajos téren. Tehát össze nem vethető, nem hasonlítható, hogy milyen állapotban voltak eddig a raktárak, és milyenben lesznek most is, ne felejtsük a restaurátor műek, amelyek szintén világszínvonalon felszereltek. Úgyhogy ez a hosszú távú megőrzése miatt fontos a ránk bízott kincseknek. Tehát azt kell, és ne felejtsük Komáromot, ami szintén átadásra került néhány hónap ez a csillagerőd, amely a Szépművészeti Múzeum évtizedekig nem látó gipszgyűjteményét nem egyszerűen befogadta, hanem mutatja be egészen fantasztikus, izgalmas körülmények között és színvonalon. Tehát azt kell mondanom, hogy a válaszainak, ha most arányt kellene mondani, körülbelül a kétharmadával elkészültünk, és valószínűleg az egyharmad, hozzávetőleg, ami ez a három.
De ebben a kérdéses beruházások.
Így van, pontosan, csak így van. Tehát ami most ránk van bízva, az gyakorlatilag jövő év elejére, tavaszára teljes egészében elkészül.
Csak még egy gondolat erejéig visszatérve ezekre az említett kérdéses és tervezett de még korán sem biztos, hogy megvalósuló beruházásokra. Nem szeretném, hogyha rangsorolnánk ezek között, de azért mégiscsak az Új Nemzeti Galéria elmaradása lenne, vagy lehetne a legfájóbb pont, mert talán ön is beszélt arról többször, hogy ez lenne a záróköve tulajdonképpen a Liget projektnek, tehát nagyon fontos lenne egy kortárs művészeti múzeum.
Igen,
ebben a koncepcióban.
Az a... Tehát ha kimarad... Természetesen bármi, ami megépült, még egyszer mondom, a zöld fejlesztésről kezdve a parki fejlesztéseken az épületekig, megújítási vagy épületekig, minden egy jobb Ligetet hozott létre, mint ami korábban volt. Azért egy ekkora vállalásnál ez nem kis dolog. Ha valaki azt mondja, hogy egy új fejlesztés 80%-ban, 90%-ban jobbat fog hozni, mindenki gond nélkül rábólint, tehát hajrá, végülis a 10-15-höz képest a 80-85, az 90 az sokkal jobb. De én azt vállaltam, azt a nagyon merész állítást, hogy igen, mindenki számára gyakorlatilag minden négyzetméter jobb lesz. És ez eddig bizonyossá vált. Tehát a Új Nemzeti Galéria az azért kell, mert noha mindannyiunk számára legyenek azok hazaiak, külföldiek, pestiek, vagy az ország bármely részéből érkezők, az új intézmények, vagy a megújult Liget, az mind többet és jobbat fog nyújtani, és már nyújt most is. De az, hogy ez nemzetközileg is egy látható, kiemelkedő jelentőségű projekt legyen, egy olyan kulturális negyed, amely 150 évre nyúlik vissza, nem győzöm mindig hangsúlyozni. A Liget projekt az semmi másra nem épít, mint a Liget saját történetére. A Liget 1866-tól, amikor megnyílt az állatkert, 1913-ig, amikor a Széchenyfürdő, ebben az 50 évben egy rendkívül gazdag és dús kulturális és kikapcsolódást nyújtó intézményrendszert épített be a Ligetbe, nem köré, hanem be. Ez nagyon egyedi, valóban, de ez a Liget saját története, és ezt már sose élt tulajdonképpen nem tudtunk elég jól gazdálkodni. Ez nem csak egy kulturális projekt, ez egy nagyon fontos gazdasági projekt is, kultúra és turisztikai fejlesztési projekt, hiszen ha elkészül az Új Nemzeti Galéria is, azért fontos, mert nincs jelentős kulturális negyed a világon, amelyben ne lenne olyan múzeum, főleg a most újonnan kialakított kulturális negyedekről beszélek, vagy részben úgy, mint a miénk is, aminek van egy történeti lába. A kortárs épp egy nagyon karakteres, kiváló, világszínvonalú kortársépítésű művészeti múzeum nélkül nem lesz a világ térképén egy kiemelt turisztikai célpont, de ha meg lesz, és ez az épület, amit a Japán Szán az építészeti
Nobel-díjjal rendelkező
egészen különleges épület, amelyet egy olyan japán tervező iroda nyert meg, amely az építészeti Nobel-díjas rendelkezik a Pritzker díjjal, tehát ebből van a világon 40 valahány összesen, mindegyben egyet osztanak ki 75 óta, ha jól emlékszem. Tehát egy olyan kvalitású épület, amely nyugodtan, nem véletlenül, hogy a japánoknak van egy egészen különleges, a kortárs japán építészet legjava, nagyon érzi a természet és az épített környezet viszonyát, hogyan tud belesímulni, hogyan tud szervesülni egy zöld környezetbe.
Igen, ez látszik ugye a Zeneházán, hát pontosan, szintén a Zeneháza, egy japán tervezője volt a Fujimoto.
Ez a pont a Zeneháza önmagán túl érv lesz már az Új Nemzeti Galéria mellett is, hogy még egy ilyen színvonalú épület, az már olyan vonzerőt jelent hosszú távon 20-30 évre az ország számára. Milyen lesz akkor Európa egyik, sőt, nyugodtan mondom, nem mi mondjuk külföldi szakértők, ez a legkomplexebb kulturális negyed, ha ez meg tud valósulni Európában, ergo a világon is az egyik legfontosabb és legvonzóbb, ami hosszú távon olyan turisztikai, sőt, rövid távon is már bevételt jelent, de már középtávon megtermeli a ráfordított közforrásokat, ami egyébként egy kulturális beruházásról általában nem várható, és nem is várjuk el, de ez esetben még ez is meg tud történni, tehát van egy elmaradó bevétel, ami nagyon fontos országnak, elmaradó presztízsérték és országimázs elem, amely azért ez a zárókő, amit említett, ezért kell hozzá, mert abban a pillanatban természetesen nem csak az Új Nemzeti Galéria lesz látható a világ számára, hanem mindaz, ami körülötte van, és 150 évre vissza megy a történelemben. A Szép Művészeti Múzeum, a Kós Károly-féle szecessziós állatkert, és így tovább sorolhatnám, mindannyian tudjuk, de ez egy áll össze, de ha nincs Nemzeti Galéria, akkor a nemzetközi láthatósági radar alatt marad.
Azt mondtam én az imént, hogy nem lenne szerencsés rangsorolni ezek között a beruházások között, de talán azért a Városligeti Színház és az Innovációháza az könnyebben elengedhető ebből a projektből?
Ha el kell engedni, és ha létezik egyfajta értelmes kompromisszum ebben az ügyben, akkor mindenképpen ez egy, az lenne, nyilván sok másfajta megoldás is van, felmerült, hogy a biodommal összefüggésben látjuk, hogy a főváros nem tudja megoldani ezt a kérdést, mindig is nyitottak voltunk arra, hogy tágabban kezeljük a liget egészét. A liget nem az állatkerti körútig tart, és onnantól kezdve az már nem, az is a liget része. Látjuk, hogy ez egy két éve meg nem oldható feladat a fővárosban önmaga szám. Tehát a főváros ezt nem fogja tudni megoldani a kormány nélkül. Tehát ez is nyugodtan az asztalra kerülhet, de erre nincsenek jelen pillanatban értelmes és szakszerű józan a város, a liget és minden érdeket. Nagyon szívesen beszélünk a zöldről is, csak egy példa, a hátrálévő három épület, amiről beszélünk, egyikén sincs egy fűszál sem az elmúlt több mint 100 évben, tehát nincs zöld veszteségről szó, ezt megint csak az érvek, le kéne ülni egy asztal mellé, és végig gondolni értelmesen mi valóban a liget, a város érdeke, de ez most nincs, kampány alatt nyilván nem is lesz, a választások után sokkal több lehetőség van, egy biztos, ha egy világszínvonalú 20-30 évet tartósan Budapestnek egy a európai kulturális élbolyban való első helyet a kultúrás negyedek területén ebben a metszetben, ebben a megközelítésben akarunk, akkor meg kell építeni az új nemzeti galériát. Természetesen, ha megépül az új innovációháza is, izgalmas, fontos, ez egy interaktív science center, egy tudományos élményközpont lenne magyar találmányokra épülve, egyfajta csodák paltályozó lehet hasonlítani, Magyarországon nincs más, de ha az elmarad, az nem sérít, nem, attól nem sérül ez a nemzetközileg kiemelt jelleg. Ha új nemzeti galéria elmarad, akkor még nem kerülünk be ebbe az osztályba, ez a különbség.
Beszéljünk akkor egy kicsit részletesebben azért a Zeneházáról, ennek éppen a napokban volt a sajtóbejárása, tehát az épület már teljes egészében kész, talán már az állandó kiállítás is berendezettnek mondható. Ugye elhangzott, hogy a közönség majd január második felébe, január vége felé veheti ezt birtokba, az épületet akkortól látogatható. Most akkor még egyfajta próbaüzem zajlik itt?
Egyfelől az új állandó kiállítás, ami több mint 1000 négyzetméteren készül, ott még természetesen van tennivaló, hiszen az épület készült el. Ilyenkor próbaüzemre is szükség van. Az épület elkészült, de azért ez egy hihetlen finom
műszer. Az akusztikai tesztelések azok meg voltak. Ugye itt volt néhány héttel ezelőtt Bata András, aki ügyvezetője a Magyar Zeneházának, és ezt a projektet is végigkísérte, és ő éppen arról mesélt, hogy japán hangstúdió tesztelte.
Igen, a világ legjobb akusztikai irodája.
Tesztelése az megtörtént, és ugye ez nem is volt egyszerű, mert ugye nagyon nagy üvegfelületek vannak az épületben, és az akusztikailag azért nagyon elterelheti, vagy eltérítheti a hangot, de mindent rendben találtak.
Azt kell elképzelni a kedves hallgatónak, remélem, amikor megnyitás után minél többen eljönnek majd is saját szemük, és látják ezt a fantasztikus, csodálatos épületet és intézményt, hogy itt van az épület maga, ugye Európa legnagyobb vízszintes szerkezeti osztás nélküli üvegfalával van körbevéve. Ez már önmagában ez a transzparens, átlátható csoda, hogy a bentről nézvést a liget kúszik be vizuálisan a házba, kintről pedig a kultúrára van rátekintés, és megy vizuálisan, sugárzódik kifelé.
Ez azért is érdekes, mert én olvastam olyan aggályokat, még a tervek megismerésekor, hogy ez nem nagyon lehet egyáltalán megépíteni, és hogy Magyarországon talán erre nincsenek is szakemberek, akik ezt meg tudják csinálni.
Szakemberek vannak, és voltak. Hál' Istennek, valóban például ezek az óriási üvegfalak, amely a legmagasabb pontján 4 emeletnyi egybefüggő üvegtáblákból áll össze. Ezt csak Németországban tudták hozzánk legközelebb gyártani. Japánban is, tehát nem véletlenül Fujimoto ezt tervezte, és Japánban már vannak olyan üvegfalú koncertemek, amelyek ők biztonsággal állíthatták, ez működni fog. De azt kell tudni, hogy itt ebben a üvegfalú különleges házon belül épült egy kisebb üvegfalú ház, a koncertterem. A nagyházban nem lehetett volna kezelni a hangokat, ha nem zárjuk le egy koncertteremmé, de a koncertterem fala is üvegből van, és itt pedig egy egészen más vonalvezetéssel, az akusztika törvényei figyelemmel alakították ezt ki, hihetetlen izgalmas volt nekünk is látni és várni, mert ugye azért azt, hogy ezt megtapasztaljuk, hogy tényleg működik el, az akusztikai próbát azért sokan tükönülve vártuk, de hál' Istennek tökéletesen működik, tehát amit Batta professzor mondott, én is megerősítettem, és most már egyre több olyan próba, sőt kis hangversenyesemény volt, ami ezt igazolta, tehát bárki bejön, egy kiváló koncertélményre számíthat természetesen.
Egy több funkciós zenei beavató intézményként apostrofálták a magyar zeneházát. Ilyen tekintetben is, mert ugye elkülönülnek, építészetileg is elkülönülnek ezek a funkciók, ugye van egy zenepedagógiai vagy oktatási tér, van a koncerthelyszín, és van az állandó kiállításnak helyet adó terület, és ez mind építészetileg is nagyon jól elkülönül és elkülöníthető funkciók szerint. Ilyen tekintetben is ez egy egyedülálló vagy kivételes
abszolút,
épület.
Tehát ugye a kollégáink eleve, mikor terveztük, amit mondtam, hogy a legelején a beszélgetésünknek, hogy a tervezési folyamat minden jó intézmény esetében kellően hosszú ahhoz. Ez nem látványos. Sok évig látszólag a nagy közösség számára nem történik semmi. Holott ezek a legfontosabb időszak, amikor például a nemzetközi tervpályázat kiírása előtt mi hosszú évekig azon dolgoztunk, hogy meglegyen a tartalma az épületnek. Egy jó pályázat, bármilyen nemzetközi tervpályázat van, az egy design pályázat igazából. Utána jön egy több éves kiviteli tervezési folyamat, amelyik a végleges funkciókat kiosztja a házban, és nyugodtan állíthatjuk, hiszen sok tapasztalatunk van, sok hasonló intézményt megnéztünk a világban, hogy ilyen komplex, ilyen izgalmas intézmény, ez a zenei beavató intézmény kiállítással, koncertteremmel, zenepedagógiai részlegekkel sehol nincs a világon. Tehát tartalmában is unikális ez a komplexitás, épületében pedig egy világszínvonalú csoda jött létre. Tényleg mesebeli, önmagán túlmutató erej és értéke is van. Beszéltem előbb a hatása az esetleges új nemzeti galéria ügyében, hogy érv lehet mellette, de azok számára is, akik még idegenkednek a kortárs építészettől, nem igazán szeretik. Ugye azért ezt látjuk, Magyarországon a közízlés ebben elég konzervatív tud lenni. Ez az épület olyan lesz, hogy bárki bármilyen képzettséggel, szemmel, vagy ítélete, vagy előítéletre közelik, azt mondja, ez egy gyönyörű épület. Tehát magyarán egy nagyon erős érv lesz az épület amellett, hogy a 21. század nyelvén is ugyanolyan gyönyörűségek tudnak megfogalmazódni az építészetben, mint 100-200 vagy 500 évvel ezelőtt.
Beszéljünk akkor még egy kicsit a Néprajzi Múzeumról, ugye az 56-osok terén az egykor volt felvonulási téren, az egykor volt autóparkoló, nagy szabadtéri P plusz R parkoló helyén épült ez, mondhatjuk talán már múlt időben, hiszen már majdnem, hogy kész van az épület, március a tervezett időpontja az átadásnak. Ugye az is elhangzott már, hogy a Néprajzi Múzeumnak hát igazán nem volt eddig otthona, hiszen a Kossuth téri igazságügyi palota, hát az mindennek mondható volt, csak hát nem egy múzeumi rendeltetésnek megfelelő épületnek. Tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum a története során most először költözik igazán múzeumi térbe.
Így van. Ez örömteli egyfelől, hogy most költözhet, de azért elég szó. 1872-es az alapítás, tehát pont 150 éve lesz jövő tavasszal, hogy először történet során múzeumi célnak épített épületbe költözik. Olyan épületben, mint ők maguk, a kollégák, a néprajzi szakma gondolt végig ugyanolyan alapossággal, mint az összes többi intézmény esetében, hogy milyen legyen. Tehát ez egy óriási ünnep a néprajzi számára, persze az ország számára is, az egyik legfontosabb nemzeti közgyűjteménynek. Eddig csak hát ilyen kényszer megoldásos otthonai voltak. Egyébként van egy szimbolikus visszatérés, hazatérés is a ligetbe, hiszen legelőször a gyűjtemény, a milleniumi kiállítás, 1896-os ezredéves kiállítás alatt az úgynevezett néprajzi faluban mutatkozott be, ilyen skanzenszerűen képzeljük el, 20-25 házikóban mutatták be az anyagnak a jelentős részét. Tehát itt van, és utána pedig a nagyiparcsarnokban, ami a Petőfi csarnok előtt volt, ott volt másfél tizedik a gyűjtemény. Tehát hazatér a ligetbe, de ezek sem voltak, talán a skanzenszerű házak, igen, de hogy ez nem egy állandó múzeum volt. Egy szó mint száz, az anyag, amely nem csak magyar néprajzi anyag, hanem nagy jelentős nemzetközi anyaga van, amit alig-alig láthatott a közönség az elmúlt időszakokban. Most végre a korábbi kiállítóterek sokszorosa lesz az új épületben, és ebből a rendkívül gazdag anyagból, egészéből egy különleges keresztmetszettel indul majd a Néprajzi Múzeum tavasszal, március végén egy időszaki keres, amik a best of a néprajzit fogja bemutatni, a legjavát, és aztán ősszel pedig a nagy állandó kiállítás is követi.
Mennyire volt nehézkes egyébként ez a költözés? Ugye hosszú ideig tartó folyamat, és hát ugye még nem értünk a végére, de hát Kemecsi Lajos igazgató is beszélt arról itt az Inforádióban, többször a Néprajzi Múzeum főigazgatója, hogy hát itt azért több tízezer tárgyat, műtárgyat kellett nagyon óvatosan becsomagolni, tárolni, aztán átszállítani. Hát először ugye a Szabolcs-Csay utcai, gondolom, raktározási központba, és aztán onnan kerülnek majd a Városligetbe. Tehát azért ez egy nagyon bonyolult és logisztikailag is megszervezendő folyamat volt.
A folyamat az korán sincs végét. Egészen pontosan a végén több mint 200 ezer tárgyról beszélünk. Ezek valóban némelyike, hát most a hímes tojásgyűjtemény, ami talán a maga...
Igen, erre gondoltam én, hogy ennek tojása, a szállítása,
neki nem csak metaforikus, hanem valóságosan is úgy kell bánni számos tárgyukkal, tárgyegyüttesükkel. Valóban egy része, ugye ennek a logisztikája is, hova kerül először, restaurálása van-e szükség, nagyon sok esetben így van, valamilyen kisebb restaurálási beavatkozás.
Ez egy utazás, egy adatolási folyamat is, abszolút, vagy dokumentálják is ilyenkor a műtárgyakat?
Azért is, egy ilyen ekkora költözésnek óriási haszna is vannak, azon túl, hogy természetesen nagyon nagy megterhelés lehet, és nagyon nagy logisztikai feladat az én számra, hiszen ettől kezdve minden egyes tárgy vagy tárgyegyüttes átmegy szakemberek kezén, kap egy QR kódot, kap hozzá, tehát metaadatokkal látják el, pontosan lehet majd tudni, hogy ami azért nem egészen így volt, lássuk be az eddigi időszakban, hogy a raktár mely négyzetcentién helyezkedik el, melyik, és ha bármilyen szempontból, kutatási vagy kiállítási szempontból, vagy restaurálási szükség miatt hozzá kell férni. Tehát az egész egyfajta, ez egy teljes revízió. A múzeumok időzőt csinálnak nagy revíziókat, de ilyen teljes revízió, amikor teljes műtárgyállományt vagy tárgyállományt megmozgatják, ahhoz egy ekkora költözés kell. Tehát ez szakmai szempontból is kiemelten fontos és nagy jelentőségű dolog, hogy a költözés megtörténik, és van egy haszna, ami túlmegy mondjuk a konkrét kiállítási célokon.
Maradjunk még azért a Néprajzi Múzeumnál egy kicsit, hiszen építészetileg ez is egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes épület. Ráadásul egy kicsit a Városliget bejáratát, vagy a Városliget kapuját is mintázza.
Valóban ez is egy emblematikus épülete, most már mondhatom, hogy az is nem az lesz, hanem épülete, de nyilván, mikor teljes egészében elkészül és birtokba veszik a látogatók, akkor lesz véglegesen az. Emlékeztetnék rá, hogy a Magyarországon évtizedekig nem volt nemzetközi tervpályázat. A Liget projekt volt az első olyan közcélú, közfeladat, ahol a megépíteni kívánt új épületeket nemzetközi tervpályázaton választottuk ki. Volt teljesen nyílt is, például a Fujimoto egy teljesen nyílt pályázata nyerte meg a Zeneházát, és volt, ahol megvásárlásba fordítottuk, mert a nyílt pályázat nem hozott olyan átütő eredményt, amit vártunk. Ugye a nyílt pályázatokon általában a legnagyobb nevek nem indul. Ez volt óriási meglepetés, hogy amikor kibontottuk a borítékot, Fujimoto nyerte a világ leghíresebb építésze, hiszen az teljesen nyílt, és a legnagyobb nevek már a meghívásos pályázókon szeretnek elindulni. De a Néprajzi már ilyen volt, tehát az, hogy ott egy magyar csapat nyert, a Napur Architekt, ugye Ferenc Marcell,
igen,
hát fantasztikus, olyan nevekből, Zahadid út életében, talán utolsó pályázata, elkészült pályázata, a bírálat már posztumusz történt, de a leadott pályázata, vagy itt volt az Akropolis Múzeum tervezője, vagy a Kaliforniai Google székház tervezői, tehát abszolút óriások szálltak itt ringbe, és az, hogy a nemzetközi zsűri, ugye, amelynek a többsége külföldi szakértő volt, de megvannak megfelelő szabályai, hogy hogyan lehet beszállni ebbe a meccsbe, a nemzetközi tervpályázatok, építészeti tervpályázatok rendszerébe. Tehát a nemzetközi zsűri egyhangulag emelte ki. Ott az volt az érdekes, hogy tudtuk, hogy kik a meghívottak, de ugye a neveket nem tudtuk, hogy mely pályázat kihez kapcsolódik. Most már nyugodtan elmondhatom, hogy a többség a zsűribe úgy gondolta, hogy a Björke Ingels Group, aki a Google székházat építette, ővé a nyertes pályázat, tehát úgy valahogy úgy raktuk össze, nyugodtan mondhatom magam is, és óriási meglepetés, és természetesen öröm volt számunkra mindenképpen, hogy egy magyar csapat volt a nyertes pályázó végül is, ugye a Napur Architekt Ferenc Marcellék csapata, és egy egészen különleges, ikonikus építés. A feladat az volt, hogy a Liget kapuját teremtsék újjá. A hallgatók számára csak emlékeztető, korábban még nem volt Andrássy út, a Ligetbe az emberek a városból, a Király utca, Városligeti Fasor útvonalán jöttek ki. Ez az a tengely, amire merőlegesen volt az építés is, van az építési helyszíne, ki volt kijelölve a Néprajzi Múzeumnak, és ezt a kapu funkciót kívánoldotta meg, sokan valós kaput.
Ezelőbb a pályázati kiírásban is így szerepelt. Ott,
ezt a funkciót valahogy az építészeti eszközökkel is jelezzék, oldják meg. Nagyon sokan, mint egy óriási diadalívet praktikusan létrehoztak nagy épületeken, de azért ne felejtsük el, hogy a Néprajzi Múzeum kiállítási terét tekintve egy nagy igényű, helyigényű épület, és ezt Ferenc Marca megfordította ezt a kaput, tehát az épületnek a nagy tömege 60-70%-a lekerült a térszint alá, eltüntette, és két egymásba futó zöld domboldalt képzett ki, ami egy parkosított felülete lesz, ugye ez a tető, bejárható, besétálható, leülhető, tehát egy kicsit visszautalva.
Kicsit folytatása ezzel is lesz a promenádnak.
A promenádnak is, így van, előtte fut mellette végig. Ráadásul, tehát vizuálisan mindenképpen egy kaput, egy folytott kaput, de kaput képez, mindenképpen érzük, hogy valamilyen középponton keresztül, mikor a két év találkozásokon jutunk be a ligetbe újra. És nem csak ennyiben egy metaforikus kapu, hanem újra egy viszonyulása van, szintén 21. századi nyelven, a ligetnek az angol parki, angol kerti hagyományaihoz. Tehát ezek az angol épített kertek, ugye, a tájkerti, a tájépítészetnek az időszak, amelyből a liget is az angol kertekből táplálkozott, amelyik egy ilyen vadregényes teremtett tájat úgy teremti meg, mintha valóságosan egy vadon lenne, vagy, de ez egy épített környezet, és ebben elhelyeztek annak idején 19. században is mesterséges domborzati elemeket. Tehát az, hogy kisebb dombokat létrehoztak, hogy megtörjék a monotóniát, mondjuk a területek itt vizuálisan, ugye nagy tágas tisztások, vízfelületek, ezek mind-mind építettek, és többek között mondom dombokat, domboldalakat is, és itt erre utal ez a két egymáson futó zöld domboldal is, amit a Néprajzi Múzeum tetején tetőkertjekén jön létre.
A Liget projekt kapcsán rendre szóba kerül a közpark jelleg és a zöld, meg a zöld terület érintőlegesen, mi is már beszélgettünk erről, de hát korábbi adásainkban is rendre szó volt erről. És hát ennek nyilván egyik fontos velejárója, hogy minél kevesebb autó, vagy minél kevesebb autó haladjon át a Városligeten. Ugye megépült már, és már működik már jó ideje, éppen itt a jövendőbeli Néprajzi Múzeum mellett a múzeum mély garázs, a felvonulás téri, szabadtéri park, volt szabadtéri parkoló alatt, és hát ott van még tervbe a Hermina garázs, ugye a kisföld alatti végállomásánál, ami szintén jó sok autó elhelyezésére kínál majd lehetőséget, vagy alkalmat, de hát ez még csak a tervezés fázisában van. Csökkenhet azért addig is, amíg ezek valóban elkészülnek az autóforgalom a ligeten keresztül, hiszen hát azért ugye ott van a Kóskároly sétány, ami a legsebezhetőbb rész, ami már nevében is ugye azt mondjuk, hogy sétány, de hát ez derültségre adhat okot, mert hát az M3-as autópálya komplett forgalma a Kóskároly sétányon halad a városközpont felé.
Valóban a legnagyobb környezeti terhelést a ligetnek a Kóskárolyon áthaladó autópályára föl, illetve onnét levezető autóforgalom adja, a napi 10-15 ezer autó halad keresztül. Ennek a megszüntetése az eminens érdeke a ligetnek. Ez már bűn volt rávezetni is annak idején, a 80-as évek legelején, amikor ez létrejött, és hozzá kell tennem, hogy bármikor lezárható volna, sőt le is kéne zárni. Ez fővárosi hatáskör, tehát ebben a kormánynak nincs hatásköre. Annyit tehet, amit most is tesz, hogy már kifizette, elindította a tervezését egy a Nagy Lajos Király utat meghosszabbító úgynevezett Szegedi úti felüljárónak, mely Szegedi útig vinni át a forgalmat a 11-ből a 13. kerület felé. De hozzá kell tennem, ha visszanézünk a történet elmúlt 20-30 évre, mindig volt valami indok, hogy miért nem lehet lezárni a közlekedési forgalmat. Nyilván a közlekedés legszűkebb szempontjait figyelembe véve, hát biztos, persze, hát miért ne lenne a ligeten keresztül, ez a leggyorsabb, legegyenesebb. És az jó, majd lezárjuk, ha a Hungária gyűrű kialakul teljesen hosszú-hosszú évekbe, sőt évtizedekbe telled, de kész lett a Hungária gyűrű. Hát akkor zárt. Nem. Majd ha az M0-ás elkészülés levezeti, az is elkészült. Most akkor ez az újabb ötlet, akkor lehet majd lezárni. Tehát azt gondolom, a közlekedés szakemberei mindig fognak találni olyan újabb és újabb feladatot, ami miatt tulajdonképpen még jobban valami elvezetni, valamelyik gyűrű, mert ez is egy gyűrűt jelent egyébként, pont az M0-as és Hungária közé gyűrűt. Egy szó mint száz, egyébként semmi más nem kell csinálni, lezárni a Kocskásétányt, az arra vezető, a Kacsó-Pongrác úti felüljáróval arra vezető szárnyát lezárni a felüljárónak, és kész abban a pillanatban. Ez lehet maximum egy hétig jelentene bárkinek bármilyen problémát. Az M0 és a Hungária gyűrű együtt egyébként képes elvezetni azt a forgalmat. Persze, nagyon jó, és készül erre, hogy legyenek az M3-as bevezető szakaszán P+R parkolók, legyen meg a Szeged úti felüljáró. Ez persze megint sok 10 milliárdos
tétel. Ez az autós forgalmat még nem oldja meg. Ez nyilván a Ligetbe látogatók teszik le ott az autót,
hát de akik mondjuk az autós forgalmat is
Gödöllő felől jönnek, és a városközpontra
igyekeznek. A P+R parkoló elvileg a pont a mexikói túi közlekedési
homokonnál, ott
az egy föld alatti vált, tehát ez pitatlanul könnyíti. De mi a prioritás? Ha a főváros számára akkora prioritás volna a Liget, mint amennyire ez a politikai harcokból nyilatkozóban az elmúlt évekből látszódik, ezen mindenek fölött való prioritás a Liget zöldfelületnek a védelme, akkor az ő helyükben már régesség le kellene zárni, vagy a hétvégén, a most következő hétvégén. Nem akkora prioritás, más prioritások is vannak. Egyetértek én ezzel, csak ezt a racionális, vagy egyrésztről másrésztről megközelítést az Liget ügyben eddig nem nagyon láttuk, mert mindent látszólag felülírt. A saját hatáskörben elvégzendő feladatoknál ez kevésbé van így, de majd ez is biztos változni fog. Egy szó mint száz, Kóskár lezárása bármikor üdvözlendő, a kormány ebben is partner a hosszú távú megoldásokban is, és ha ez megtörténik, akkor valóban a Ligetnek ez a kettészakítottsága megszűnik, és egy óriási könnyítés összabadul meg. A meglévő mélygarázsok pedig valóban az ide érkezőknek a felszínparkolás helyett váltja ki a mélygarázsban való elhelyezést.
Liget projekt után beszélünk kiállításokról, Szépművészeti és Nemzeti Galéria kiállításairól, hiszen hát a járványhelyzet azért sok mindent, hát szinte mindent felülírt az elmúlt időszakban. Kiállításokat kellett elhalasztalni, újra tervezni. Több hónapon keresztül ugye zárva is volt a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum, mint ahogy minden múzeum. Azóta több kiállítást is sikerült pótolni, például a nagy érdeklődéssel kísért prerafaelita kiállítást, aztán az egyiptomi tárlatot. Úgy néz ki, hogy most már rendes menetrend szerint zajlanak a munkák és a következő kiállítások előkészületei?
Valóban a sikerült a legfontosabb elhalasztott kiállításainkat, nemzetközi kiállításainkat pótolni, és ez igaz a Színyei jubileumi kiállítása is, ami még szintén ott van, amit tavaly terveztünk a Mester születésének sárainak, mind a kettő száz, a születésének 175 halálának pedig 100. évfordulója volt tavaly, de hát most a Színyei tárat épp úgy esedékes, 30 éve volt az utolsó, még mindig látható a galériában jövő év elejéig. Utolsó napjai egészen az január elejéig lesz látható a nagy egyiptomi kiállítás, egy különlegesen izgalmas, egy fáraós ér felfedezés. Ezek mind tavalyról áthúzó kiállítások, de hát hál' Istennek, ahogy terveztük, a Richter kiállítást meg tudtuk csinálni, a legnagyobb élő kortárs képzőművésznek tartják, Richter mester és a nagy átfogó életmű kiállítása volt. Itt a Cézántól Málevicsi kiállításunk, amelyik szintén egy óriási vállalás, világ 40 legnagyobb közgyűjteményéből, legjelentősebb közgyűjteményeiből került ide fantasztikus anyag, amely...
Ezek az újratervezések ilyenkor, amikor ugye külföldről jönnek képek és műtárgyak, ez nehézkesen oldható azért meg, hogy mondjuk nem egy évvel ezelőtt
bizony
kellett...
egyszerű, hiszen de az a szerencsém, hogy az egész világ, tehát mindenki átérezte, mindenki valahol egy fölök kölcsön ad, más fölök kölcsönző. Tehát éppen ezt a helyzetet mindenki ezt, hogy vagy meg kell oldani, át kell hidalni, segíteni kell a kölcsönkérőket is, és mivel mindenkinek, minden nagy múzeumnak van egy kölcsönkérő, és egy kölcsön adó sapkája. Tehát
majd valamit tőlünk is kérnek.
Így van. Tehát mondjuk mindenki átérezte, hogy ezen segíteni kell a kollégáknak, és akkor persze majd ő is segítséget kap, még ha nem is éppen attól, ugyantól a múzeumtól. De azért természetesen voltak olyan helyzetek, olyan kölcsön egyes tárgyak, az kiállításon, hogy nem lehetett megoldani, mert már pontosan el voltak ígérve más fontos kiállítása. Tehát nem lehetett mindent tolni magunk el, hiszen rátorlottunk a későbbi következő kiállítási naptárra. De alapvetően szerencsések voltunk, érdemi veszteségeink nem voltak a tervezett kiállításoknál, és tekintve, hogy az emberek, és ugye szabály is, de hozzáteszem, mikor még nem volt szabály, voltak olyan időszakok, amikor a múzeumok a világban, de nálunk is előírtuk, hogy maszkban látogassunk. Ez teljesen természetes. Rásul a múzeumoknak van egy nagy szerencsé, nagy belső terekkel rendelkeznek, főleg a Szépművészeti Múzeum. Tehát azért sokkal könnyebb a látogatóknak, hogy úgy mondjam, hát automatikusan egyfajta távolságot tartani egymástól, mint nagyon sok más helyszín. Mondjuk gondoljunk bele egy koncertteremben, egy színházban, ahol mondjuk ha nincs éppen az, hogy csak a felét töltik föl a nézőtérnek, azért mégis egymás során keresztül egymás mellett ülnek az emberek, ami pszichésen egy egészen más típusú megközelítés, mint amikor a múzeum nagy belső terében azért el tud oszolni a beérkezők. Száma egy biztos, most mi úgy tervezünk, úgy készülünk, és úgy is mindenki nemzetközileg is, hogy most már a múzeumi naptár az adott, tehát nem csak az eddig halasztott, és most még látható kiállítások, hanem a jövőre tervezett nagy kiállításokkal is. Reményeink szerint, ami egészen a vírus, ez persze nem tudjuk, hogy hova fog konkludálni, senki nem lát a jövőben, de ha a beoltottságot nézzük, hogyha a jelenlegi fejleményekből próbálunk a jövőt megírni, az elkövetkező hónapokat, akkor azt kell mondanom, hogy a terveink szerint fantasztikus nagy kiállítások jönnek.
Mindjárt beszélünk erről, még ne lőjük el ezt a, mert ez egy fantasztikus évnek ígérkezik valóban a kiállítások tekintetében 2022, de még a most látogatható kiállításokról azért ejtsünk néhány szót. Ugye a Cézanne kiállítás, a Cézanne-tól Málevicsig kiállítás. Emlékezhetünk, hogy 9-10 évvel ezelőtt már volt egy Cézanne kiállítás a Szépművészetiben. Ez azért valamiképpen illeszkedik ehhez, vagy valamiképpen folytatása ennek?
Abszolút. Kurátorasszony Keskő Juditnak ez egy sok évtizedes projekt a fejében, a szívében, amiben az első nagy fejezet a Cézanne és a múlt volt, tehát Cézanne gyökerei az elődökben, a régi mesterekben, fantasztikus szakmailag is, közönség visszhangjai tekintve is egy nagy, óriási sikerű kiállítás volt, és ennek tulajdonképpen a logikus folytatása, amely immár nem Cézanne előzményét, hanem pont fordítva Cézanne hatását és kapcsolatát a rákövetkező művész nemzedékekre. Különös tekintettel, ugye a Cézanne-tól Málevicsig a cím, a konstruktív, absztrakt művészetig hogyan hatnak Cézanne inspirációi, a Cézanne által inspirált művészek. Ugye itt például maga Málevics, aki a itt van nem csak a címben, hanem fantasztikus főművekkel, itt van a modernitás talán a legfontosabb origója, egyik legfontosabb műve a fekete négyzet, amely fehér alapon fekete négyzet, és ha megnézzük az időpontját, ez 1915, és Cézanne 1906-ban hal meg, tehát 10 év telik el, és Cézanne művészet, ami ugyan egy analitikus művészet, és a valóság felbontása, és ízekre szedése, és újra összerakása, az őtől eredeztetik, tehát ő minden modernitást ősatja, mindegy számtalan később izmus tekinti őt eredendő mesterének. Mégis az, hogy az absztraktig elvezetve, 10 év se telik el, és létrejön a fekete négyzet, amelyet ugye Málevics vallottan, tehát írásban is ezt leírva egy kis tanulmányban megmutatja az utat Cézanne-tól az ő művészetéig. Ez egy hihetetlen izgalmas folyamat, és a kiállítás ezt mutatja be. Tehát Cézanne és a rákövetkező, persze ott a kubizmus is, tehát a rákövetkező új modern irányzatoknak a kapcsolatrendszerét.
Színjei, a másik kiállítás, ami szintén a közelmúltban nyílt, Színjei Merse Pál életmű kiállítás, hát ezt gondolom, hogy nagyon sokak érdeklődését felkeltette, egyrészt már azért is, mert ugye halasztani kellett, vagy halasztani kényszerült a múzeum ezt a kiállítást, de hát azért Színjei neve azért nyilván, hogy vonzó.
A neve is, és ugye a számtalan, pontosabban az ilyen ikonikus művek, az mégiscsak az alis meg is számosak, tehát ugye a majális, a léghajó, a lila ruhás nő, tehát
ezek mind ott vannak.
Ezek mind ott vannak, tehát ugye ezek tényleg benne vannak a magyar vizuális
emblematikus
képek, tehát a vizuális kultúrás örökségünknek kiemelkedő remek művei. Tehát
De ezek egyébként a szépművészeti gyűjteményében találhatók képek, vagy azért vannak itt is kölcsönzött, vagy akár magángyűjteményekből?
Természetesen, ugye nyilván a főművek, azok a galéria gyűjteményében vannak, tehát az állandó kiállításán is nagyrészt mindig megcsodálhatók.
Igen, bocsánat, ez a Nemzeti Galériában igen, van a színei kiállítás.
De hogy azért most nemzetközi párhuzamokat is hoztunk, tehát az életműt, hogy beleillesszük abba a közegbe, amikor a majál is még túl formabontónak számít, és sikertelen, és nem érti se közönség, se szakma. 1874-es, 73-as a majál is, 74-ben van az első impresszionista kiállítás, színjei teljesen függetlenül nem a franciáktól tanulva, hanem jut olyan következtetésekre a művészetében, ami érvényessé válik francia országban is, és aztán vezető áramlatta a világon, de az még kell egy-két évtized. Szóval az életmű egészét utoljára 3 évtizede mutatta be a galéria, és 3 évtized alatt nagyon sok izgalmas új következtetés született, nagyon érdekes szekció színjeinek a színelmélete a kiállításon nagyon plasztikusan mutatja be, mit gondolt és hogyan használta a színeit. De hát vannak olyan művek is, amelyek évtizedek óta nem látott a közönség, tehát amelyik egy svájci magángyűjtőtől érkezett meg, a fehérfa, egy virágzó gyümölcsfa, vagy egy picit.
Véletlenül vannak egyébként magángyűjteményekben.
Vannak
ezek mindig is, amik esetleg majd valahol valamikor egy aukcióra előkerülnek, vagy
vannak ugye azok a képek, amelyeket akár tudnak róla, hogy létezett, de nem tudjuk, ezek a lappangó művek. Gyakorlatilag minden nagy magyar századfordulós életműben nagyon sok ilyen kép van. Van is egy ilyen wanted, körözési lista, amit időre idehaza a külföldön kisebb kiállítások, vagy nagyobb kiállítások kapcsán közé is teszünk. És jönnek is vissza most például.
De ez olyan szándékkal, hogy ezt mondjuk megvásárolná a múzeum adott esetben?
Akár megvásárolni is, de most például nagyon kiváló példa volt egy amerikai műgyűjtő, magyar származás amerikai műgyűjtő, egy háborús veszességként nyilvántartott kis színjei képet. Nem egyszer megtalált, és nem az volt, hogy felajánlott vételem, ajándékként bocsátottam a múzeumunk számára. Ez egy nagyon nemes példa, de nyilvánvaló adott esetben, ha fontos és emblematikus műről van szó, akár vásárlóként is vagyunk. Hozzáteszem, itt főleg ez a nagy közgyűjteményekre igaz, az nem baj, ha jelentős nagymestereinknek fontos művei nagy nemzetközi múzeumokban vannak, hiszen így válik ismerté, így kerül bele a világ művészeti köztudatába. Tehát, de mondjuk például magántulajdonból igenis érdemes és hasznos fontos műveket megpróbálni
ismét visszavásárolni. Azért is érdekes ez, mert éppen az egyik budapesti galéria napokban tart egy aukciót, ahol például a rekord kikiáltási áron lesz ezen az aukción egy csontvári kép, 160 millió forint körül van a kikiáltási ára, de egyébként a becsértéke a képnek azt hiszem olyan 300 és 400 millió forint között van. Ilyen esetekben például egy múzeum, ez mondjuk egy hipotetikus kérdés, de megjelenhet vásárlóként, vagy érdemes megjelennie vásárlóként?
Ez mindig attól függ, az életmű egészen hogyan van reprezentálva a múzeumban. Nem kell nyilván mondanom, hogy a csontvári életműnek a legjelentősebb darabjai azok részben a Nemzeti Galériában, részben pedig a Janus Pannonius Múzeumban, igen, Pécset vannak. Tehát ez mindig azt kell nekünk mérlegelni, hogy az a forrás, amit mondjuk egy aukción részt kívánunk venni, az a kiskép, ha én jól tudom, védett természetesen, tehát az a veszély nem fenyeget, hogy Magyarországról kikerülne. Az sem ördögtől való, hogy magyar magántulajdonban tudjuk, mekkora fantasztikus magángyűjtemények voltak Magyarországon a II. Világháború előtt, amelyek aztán így vagy úgy, már akkor is könyvkincsé váltak, látogathatóak voltak, tehát, de sajnos a jó részük éppen aztán a történelmi viszontagság viharaiban elkerült az országból, vagy akár el is tűnt, elveszett. Szóval egy szó mint száz, ez mindig egyedi mérlegelés kérdése, nyilván pénzkérdés is, de nem csak az, hogy egy múzeum, egy aukción részt vesz a szereplőként, vagy sem.
A kiállításokról való beszélgetést, ugye amikor a 2022-es tervek jöttek volna szóba, én ezt megakasztottam, hogy ne lőjük le a poént, de akkor most itt a beszélgetés végén akkor mondjuk el, hogy mi mindennel készül a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria 2022-re, mert nem akármilyen kiállítási évnek nézünk elébe.
Valóban, túlzás nélkül állíthatom, hogy ez a Szépművészeti Múzeum történetileg legerősebb kiállítási éve lesz. és valószínűleg az sem túlzás, ha azt mondom, hogy még a világ legnagyobb múzeumaiban is talán néhány évtizedenként egyszer fordul elő egy olyan egy együttállás, ami most megvalósulhat terveink szerint, ha valóban egy valami nagyon súlyos Covid fordulat nem következik be. Élő szerződésekkel már ezek alátámasztott kiáltási tervek. A Cézanne ugye még jövő év elejéig ott lesz a Szépművészeti Múzeumban, de nyugodtan mondhatjuk, hogy 22 a Cézannal kezdődik, Cézanne-tól Malevicsi kiállítása, utána tavasszal egy nagy Bosch életművet átfogó kiállítás, a világ elmúlt 50 évének három legjelentősebb nagy Bosch kiállítása közé fog ezt tartozni, tehát olyan anyag lesz itt, amit hát mondom, a világ bármelyik múzeuma majd elirigyelhetne, és biztos vagyok benne, hogy nem csak idehaza, hanem határon túl is jelentős vonzerőt fog ez jelenteni ez a néhány hónap. A Szépművészetiben tavasszal egy nagy Matisse életműkiállítás a Pompidou központtal együttműködésben, és ősszel pedig egy olyan kiállítás, szintén nagy életműkiállítás, El Greco életművétel kiállítás, amivel tűnben régóta adós a Szépművészeti, hiszen nálunk egy nagyon jelentős Greco anyag van, Spanyolországon kívül az egyik legnagyobb számosság, őt saját kezű El Greco-nk van. Itt például a kiállítás kurátora sem akárki, a világ egyik leghíresebb El Greco szakértő, és azt kell mondom, talán a leghíresebb, hiszen ő írja most Leticia Ruiz asszony az új El Greco összkatalógust, korábban a Prado kurátora volt, most pedig a spanyol királyi gyűjtemények vezetője, tehát nagy megtiszteltetés, hogy vállalta ezt a feladatot, tehát minden szempontból, tudományos, szakmai szempontból és az anyagot tekintve egy rendkívül izgalmas tárlat elé nézünk, tehát a jövő év Cézanne-tól Grecoig egy rendkívüli csillagállás lesz a Szépművészeti életében, biztos, hogy benne, hogy nagyon sokan fognak nagy örömmel eljönni hozzánk.
Így legyen. Az elmúlt órában Bán László, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa, a Szépművészeti Múzeum Nemzeti Galéria főigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm én is.